Tehát akkor, tehát megvan a kapocs, a Karolin kor, ami összeköti a római kort meg a magyar középkort, és hát forrást is belekombinálva a dologba, azt lehet mondani, hogy ez, vagy azt lehet, tehát most talán azt lehet bizonyítani is, hogy, hogy ezt a Karolin korban ezt az épületet templomként használták. Én szerintem ezzel a Gergely is teljes mértékben egyetért, sőt, aki ezzel foglalkozik, ez, szerintem ezt el kell, hogy fogadja. A korábbi...
Tegyük hozzá, hogy ez egy új megállapítás, tehát igen, ez nem hangzott el a szakirodalomban.
A baj az volt, vagy igazolja a baj, hogy Szőnyi írása az 27-ben jelent meg, a Füle Ferenc írása 1960-ban jelent meg, ezután sok ilyen munka foglalkozott ezzel a kérdéssel, valahogy mégis ezt a két munkát elfejtették. Uh-huh. És a Karolin kor nem is lett volna igazából, és átugrották, és ronkontinuitás, és leegyszerűsítve mondom, el volt intézve a dolog. Tehát ezek nem ennyire egyszerűen, csak ilyen sablonosan ezt vagy így lehetne talán megfogalmazni.
Hát olyannyira, hogy voltak kiváló bukkor történész, késő antikvitással foglalkozó régész történész kolléga, aki vitatta ezt a kérdést, illetve a Quinque Basilice a karolinkori forrásban, ez Pécsre vonatkoztatható. Elmondva, hogy hasonló típusú helynevek számos helyen vannak még itt Kelet-Európában is. Csak hát ugye azért nehéz vitatni, hiszen konkrétan tudjuk, hogy a Salzburgi érsekség térítési területén van, arról pedig tudjuk, hogy ez a Dunántúlnak a középső és a keleti fele, és hát itt máshol ilyen típusú helynév valóban nincsen.
Hát gyakorlatilag ezt a részét akkor tisztább lehetett tenni, és ez egy fontos új adat.
Most vagyunk a 8-9. század.
Igen. Most akkor ugye láttuk az alaprajzot, most egy kicsit az ásatásnak egy-két fotót is ilyen levezetésként. Tehát ezek azok a kőlapos sírok. Ilyen hasonló sírok voltak a nártexben is. De ilyen az oldaluk kőlappal volt körbevéve, és ebben voltak az elhunytak, és az alján pedig mindegyiknek homok terítés volt. Ez az a fal, ami itt az északnyugati sorokban előkerült. Egyébként Szőnyi is megtalálta ezt 22-ben, ugye itt a védőépület, neki volt építve a triórának, hogy építette a védőépületet, akkor elvágtak egyszerűen a falat, tehát biztos, hogy megtalálták, mert átvágták, mégsem írt róla. Egyébként a sírokat is megtalálták, mert azokat is átvágták. Tehát gyakorlatilag Szőnyi egy elég korrekt, elég részletes leírást ír a triórára és a feltárásról, valahogy a sírokat meg ezt a falat ez volt kihagyta a leírásból. És van még egy fal, amit kihagyott, azt mondom, kicsit később. Tehát így néz ki, itt van ugye a védőépület, és itt van az a fal, az látszik, hogy neki tart a trihorának, és itt a munkagödör szélén véget ér a fal, tehát ezt lehet dokumentálni. És hát ezt a kronológiát, hogy római kor, karolin kor, középkor, ezt tulajdonképpen a metszetek alapján is, a járószintek alapján is lehet igazolni, most ebben nem akarok belemenni, itt ez túl részletkérdés lenne ahhoz, hogy ezt most egy elmondjam, tehát ugyanez. És akkor jött a bontás, és jött a új védőtetőnek az építése. Ugye ilyen kétrétegű vasbeton tető volt rajta, amit ilyen rezgésmentes módszerrel, ilyen száraz vágással kellett leszedni. Ez elég ilyen nyögvelnyelős volt, meg bonyolult volt, meg lassan ment, stb. És hát a tervező úr, azt hiszem, közöttünk a Domján Jánő művezetésével és az én felügyeletemmel hónapokon keresztül, kb. 2014. január elejétől, a március közepéig ott voltunk nap mint nap, és ott figyeltük a történéseket. Tehát tulajdonképpen ez is lekerült a tető, és hát láttuk felülről, kibontva azt, amit eddig részben csak oldalról láttunk. És hát ami új volt, ami oldalról is láttunk, de most felülről is lehetett látni, itt van egy fal a keleti abszisban. Szőnyi Otto ezt is megtalálta, erről se is semmit, sőt, az egész szakirodalom erről semmit nem ír, annak ellenére, hogy ott ez látható a mai napig, látható volt 22 óta a mai napig, senki semmit nem ír róla, amit se lenne. Tehát ezt is nyilvánvalóan bele kell kombinálni a kronológiával, ha egyszer ott van már is, bele van építve ez a fal. A másik, ugye, amit eddig is láttunk, ezt a vastagos középkori falat, ennek is egy szakasz előkerült itt, illetve itt a déli oldalon, illetve itt a nártex és a centrális tér közötti átjárónál is. Ugye itt tudjuk, hogy azt tudtuk, hogy ez el van falazva, de azt nem tudtuk, hogy van fölötte fal. Most már ezt is tudtuk, és akkor ezt is bele kellett kombinálni a dolgokba. És hát ez a fal, ez lényegben párhuzamos a Székesegyház falával, hát, és ha bele van építve az abszisbe, akkor nyilvánvalóan a római épületnél későbbi, tehát később került bele, ha párhuzamos a Székesegyház falával, akkor valahogy azzal kapcsolatban van, és majd a Gergő elmondja, hogy hogyan vele kapcsolatban, ezt most nem mondom el, Gergő, nem baj.
Most mondja el?
Nem, majd mikor odaér a mondókájába, szerintem akkor mondja el. Lényeg az, hogy a Gergő oldotta meg, hogy ez a fal milyen funkciót tölt be, de nagyon logikus magyarázata van neki egyébként. A másik fal pedig, Hát szintén Gergő vélemény alapján pedig a püspöki palotának az északkeleti sarka, ami bele van építve ide a Trihora nyugati felébe. És még egy fal van, amit nem tudtak a korábbi kutatás, nem tudott választ adni. Itt, aminek a csonkja látszódott itt, a járószint alatt. Ugyanilyen fal van a Rózsakertes Trihorában, a Sírkamra falnál. Tehát gyakorlatilag a Rózsakertes Trihornál, ugye itt az apsisok záródásában van egy vaskos fal körbe, egy négyszögletes teretzár körbe, az a Sírkamra. Ez tulajdonképpen a Sírkamra fal. Ezt a falat megtaláltuk itt a másik oldalon is.
Tehát betették a szarkofágot és befalaszták?
Nem. Tehát az épületnek, ugye ennek az épületnek jelen pillanatban, ugye ez egy felszíni épület, teradzójáró szinttel. Akkori felszínen lévő épület van. Azt lehet látni, hogy a teradzó alatt van egy széles falcsonk itt az apszis záródásában, ami ugye elment a másik apszis végéig. Ugyanez meg volt itt a déli oldalon is. A Rózsakertben itt is meg volt ez a fal, meg itt is. Tehát ez egy négyszögletes tér a felszíni épület alatt, az pedig egy sírkamra. Itt ennél a Trihoránál csak ez a fal van meg, illetve ennek a falnak a külső szélét láttuk. Tehát azt lehet, viszont a belső térben sárga, ilyen homokos anyagot találtunk, ez azt jelenti, hogy elkezdték építeni a sírkamrát, megépítették legalább az észak és a déli oldalán a falát, de valami oknál a belső teréből nem emelték ki az anyagot, tehát a sírkamra rész nem készült el, félbehagyták az építését. Tehát ezt lehet a rózsakertes analógia alapján logikusan következtetésként levonni. Ezt így kell érteni. Meg lehet magyarázni, hogy ez a sírkamra fal lett volna, ha megépül a sírkamra. Tehát annak a falat tulajdonképpen csak a maga sírkamra rész nem készült el.
Köszönjük. Átadod a szót?
Még egy picit, még megyünk. És akkor még a felügyelet során, itt a Székesegyház alapozás alatt előkerült egy vaskos fal alapozás, ez majd 1,80, azt mondja, 1,70-1,80 magas, hosszú, széles, pont a Székesegyház nyugati fal alatt van, tehát nyilvánvalóan összefügg a Székesegyházzal, hogyan azt majd a Gergely elmondja. Na, egy pillanat. Akkor ez az a fal, ami be van építve a keleti apszisba, erre terhelték rá részben a védőépületet, tehát erről a falról van szó, itt. És hát ez pedig a nártexre ráépített fal, ami látszik szépen, hogy jóval szűkebb, egy visszabontott falra van ráépítve, tehát annyi biztos megállapítható, hogy akkor épült, amikor már a Trihora nem működött, de még ami középkori, késő középkori fal lehet. Itt van az a metszet, a közlekedő folyosó alatt, ami látszik, hogy ilyen sárga, agyagos, homokos talajt mutat, tehát nem ilyen betöltést. Azt jelenti, hogy itt a sírkamra tér helyén nem volt kiásott munkagödör, hanem nyers altalaj van, tehát ez bizonyítja azt, hogy ezt a földtömeget a sírkamra helyéről nem emelték ki, hanem csak a falai épültek meg, és a belső tér az úgy maradt valami oknál fogva, hogy miért, azt nyilván nem tudjuk. Itt van az a falcsunk, amiről mondtam, hogy a elvi sírkamrának a északi fala. Csak itt van egy összesítő alaprajz az egészről. Jó, még egy fontos dolog, ez fontos. Ennek az ábrának volt egy verziója már az elején. Itt van a Trihora. Rajzoltam a püspökvárat, és mi derül ki? Ott van a közepén. Azt tudjuk, hogy a karolinkorban használták, és hát a karolinkori régészeti adatok, azok pont erről a területről származnak, ahol a püspökvár van, tehát megint egy fontos megalapítás, hogy a középkori püspökvár tulajdonképpen egyelő a karolinkori településsel. Tehát nem csak egy templom volt itt, hanem maga a karolink település helyére épült tulajdonképpen a püspökvár. Tehát ez egy, megint szerintem egy fontos megalapítás. Csak egy összefoglaló az építés történetről, de nagyjából elmondtam már, egy római kori épület, késő-romaikori épület, utána nyilvándorláskorban ugye ez elpusztul, a karolinkorban felújítják, templomként használják, és hát, hogy 1009-ben ez felszentelik-e Székesegyházzá, az majd ott a kérdőjel, azt majd a végén mondjuk el, és utána pedig ugye beleépítik, leszűkítik a keleti apszist, majd utána pedig visszavontják, és különböző falak épülnek a helyére. Röviden így lehet elmondani, tehát ami biztos, hogy 9. században működik templomként, 1900-ben az egyetlen templom funkciót betölteni képes késő-romaikori temetőépület, a többi az jó eséllyel rom. Nagyméretű a késő-romai temetőépületek között, és a központban van, egy földtárt közepén fekszik. Én azt a következtetést vontam le, hogy szükségmegoldásként ez lehetett az egyetlen logikus megoldás 1009-ben, ha tényleg egy szakrális funkciót betölteni képes épületben gondolkodtak. És akkor most a Gergőnek átadom a szót.
És mielőtt belekezdene a mondani valójába, akkor hadd fogalmazzak meg én is valamit. Tehát ugye gondolom, hogy mindenki számára tehát világos az, hogy most a kutatástörténetben elérkeztünk egy nagyon fontos állomásra, és ez Zsolt érdeme. Ő fogalmazta meg, tehát először ezt a hipotézist, hogy ez a trihóra, tehát amelyről most itt szó van, ez a trihóra lehetett a legelső pécsi püspöknek a székesegyháza. Ugye ez mindig tehát kérdés volt. Ezt az anyagot én néhány hónapja kaptam meg tőle, és pont abban az időszakban, amikor nagyon sok minden született a püspökségen, sok dokumentum, sok leírás, történeti leírások is, amelyek fölkerültek a különböző ilyen érintőképernyős ügyekre és a kiállításainkba. És ezen a ponton, tehát egészen idáig Buzás Gergely hatása alatt álltam, mert végső soron ezeket, az utolsó szerkesztés a szövegnek az nálam volt, és már bele is írtam az anyagokba azt, hogy hát az első székes egyház, használt épület, az a cella szeptihóra lehetett. És ezen a ponton még tehát mondom, ez az utolsó, miért a nyomdába mentek volna ezek az anyagok, még sikerült kijavítanom ezt a mondatot, hogy egyes feltételezések szerint. Tehát itt vagyok én most a két tudor között, és a nagy bizonytalanságomat tudom csak megfogalmazni, hogy tehát mi legyen majd a következő anyagokban, mit írjunk be, hogy mi volt az első székes egyház.
Annyit esetleg hozzátéve, hogy azt is elismerem, mindenki látja, hogy ez egy kicsi épület székesegyháznak. Itt egy logikus következtetés vontam le, áll, használják templomként, működik, ezen sokkal nem kell fabrikálni, hogy alkalmas tegyék templomként. Itt van a későbbi székesegyházak mellett, tehát a központban van, a szeptihóra egy kicsit odél van, mindegy, erről lesz még szó. Tehát ilyen logikai alapon, ilyen elvi logikai alapon, következtetés alapján erre rá lehet mondani, de ez még közel sem lehet azt mondani, na akkor egész biztos, hogy ez volt. Ez nem egy ilyen szintű kijelentés, egy logikus következtetés, hogy ez is lehetett az adatok alapján. Ezt így kell érteni inkább.
Ez nagyon becsületes megfogalmazás. Eddig tudunk menni. Köszönjük szépen. Akkor Gergely.